Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Áll a bál Franciaországban, Európa vezető hatalmában legutóbb egyetlen napot sem bírta, egészen pontosan egyetlen éjszakát bírta az új kormány. Új fejezet nyílt tehát az Emmanuel Macron körüli politikai káoszban, ami kihat az egész Európai Unióra is. Azt nem mondanám, hogy magával ránthatja egész Európát is, de azt állítom, hogy a franciaországi történések hatásukban közelebb vannak hozzánk, mint gondolnánk. Ezért fontos megérteni az események mögötti okokozati összefüggéseket. Ebben segít a mai Naprakész meghívottja, dr. Csepeli Réka, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Sorbonne oktatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a felkérést.
A kormányválság nálunk egyáltalán nem kis dolog. Franciaországban az most, mintha megszokott lenne.
Igen, sajnos ez a egymást váltó kormányokkal most már valóban hozzászokott a francia társadalom is, és a belpolitikai élet, azonban hát egyáltalán nem normális vagy élhető állapot ez nyilvánvalóan. Tehát itt egymást követő kormányok elképesztő felháborodást váltanak ki a francia állampolgárok részéről is. Ez a legutóbbi epizód, amit a bevezetőjében ön is említett, ez a 14 óráig tartó kormány történelmileg is egyedülálló jelenség a francia történelemben. Akár a negyedik, akár az ötödik köztársaság történetében ilyen nem volt. Tehát ez egy hatalmas felfordulás. Ez voltak éppen kormányválság, belpolitikai válság, azonban még remélhetőleg nem az egész politikát érintő válság, hiszen ez egy köztársasági elnöki pozícióra épülő rendszer.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez politikai válságnak kell tekinteni ezt itt, vagy ez most egy újabb fejezet, a végkezdete, a kezdet vége, mi ez?
Igen, hát ezt még igazából nem tudjuk. Nyilvánvalóan néhány napon belül ez ki fog derülni. A kérdésére az lenne a válaszom, hogy politikai válságról mindenképpen szó van, de a rendszer még nem került válságba, hiszen ez az ötödik köztársaság, ugye a Charles de Gaulle által 1958-ban alapított ötödik köztársaság még áll, tehát ez a köztársasági elnök abszolút pozíciójára, elsőbségére épülő rendszer nem dőlt össze. Arról egyelőre nincs szó, hogy Emmanuel Macron lemondjon, ugyan a franciáknak a legutóbbi felmérések szerint 72%-a szeretné, ha lemondana. Amire számíthatunk valószínűleg, illetve hát nem nagyon tudom, hogy milyen más kiutat talál ebből a köztársasági elnök, az az, hogy újra kéri a nemzetgyűlési választásokat, amire ugye 2024 júliusában már sor került, ugye az Európa parlamenti választások után, és most valószínűleg erre újra sor kerülhet, ez több párt is, így a nemzeti tömörülés is követeli, szeretné, azonban nem látom, hogy milyen új felállást hozhatna egy ilyen újabb előrehozott nemzetgyűlési választás, hiszen valószínűleg ugyanaz a három párti felállás fog kialakulni, tehát a baloldali blokk, ugye ez az új népfront a szocialistáktól az engedetlen Franciaországig zöldeket is magába tömörítő baloldali blokk, a középső makronista, centrista blokk, illetve a jobboldal, illetve a szélső jobboldalinak nevezett nemzeti tömörülésből felálló jobboldali blokkra gyakorlatilag egyenlő számú képviselőhelyel rendelkező blokkra feloszló nemzetgyűlés. Tehát itt pontosan arról van szó, hogy egyikőjük sem tud, nem csak hogy abszolút, de relatív többséget sem szerezni ahhoz, hogy döntésre tudjanak jutni bármilyen törvény vagy javaslat esetében.
Itt említette ön a vagy szóba hozta ön Macronnak egy esetleges lemondását, azt mondja, hogy nem elképzelhető jelen körülmények között a lemondás, de hogy egyébként ez nem lenne előzmény nélküli az ön által említett ötödik köztársaság megalapítója, Charles de Gaulle 69-ben ő lemondott a hatalomról, tehát volt már ilyen Franciaországban?
Pontosan, hát egyrészt erre az lenne a kicsit cinikus válaszom, hogy Emmanuel Macron nem Charles de Gaulle, nem is hasonlíthatjuk hozzá. Nem, én nem gondolom, hogy lehetetlen, hogy ő lemondjon. Én úgy gondolom, hogy ismervén az ő jellemét, az ő egóját, hogy úgy mondjam, illetve azt, hogy neki sem érdeke nem fűződik ahhoz, hogy lemondjon, hiszen ebben a pozícióban 2027 tavasza után már nem fog tudni tündökölni. Azt is megfigyelhetjük, hogy ugyan a belső belpolit vagy a Franciaországon belüli támogatottsága rendkívül gyenge, történelmi hogy mondjam, mínuszokat ér el, összesen a franciáknak összesen 16%-a támogatja a legutóbbi felmérések szerint. Ugyanakkor külpolitikában, védelempolitikában, európai szinten, akár nemzetközi politikában, ugye legutóbb a palesztin állam elismerésével az ENSZ-ben tündököl, tehát ő valószínűleg valamiféle nemzetközi karrierre felé kacsingat, ugye 27 tavasza utánra, illetve ne felejtsük el azt sem, hogy ő a banki szektorból, a Rothschild bankból jött, tehát egy liberális gazdaságpolitikát követ, tehát őt igazából a gazdasági érdekek motiválják, ez a motorja az ő politikájának, tehát ha rajta múlik, ő nem mond le, ezt mind úton útféle emlegeti. Most az, hogy erre milyen, hogy reagál a francia társadalom, illetve a francia politikai élet, ez egy más kérdés, hogy erre kényszerítheti-e egyrészt az állampolgárok, illetve a politika egyéb szereplői, ez egy másik kérdés, tehát kerülhet-e olyan lehetetlen helyzetbe, amikor lemondásra kényszerül, hát ez természetesen elképzelhető, de visszatérve Charles de Gaulle-ra, ő ugye egyrészt egy erős karakterrel rendelkező, rendkívül jó stratéga és politikus volt, egy nagy egyéniség, víziókkal rendelkező egyéniség, amilyen ma már nincs, ugye ezt tudjuk, legalábbis Franciaországban. Nem beszélve arról, hogy hát ugye itt a 68-as lázadás, diáklázadás, forradalomnak is nevezhető 68 májusban induló megmozdulás kényszerítette őt tulajdonképpen erre a lemondásra, tehát reméljük, hogy a francia társadalom ma nem fog eljutni egy ilyen polgárháborús vagy egy ilyen erőszakos helyzethez, bár látunk ilyen jeleneteket a különböző tüntetéseken. A másik pedig az, hogy kinek érdeke az, hogy ő lemondjon, hogyha a Nemzeti Tömörülés pártját veszük alapul, ugye a Marine Le Pen nevével fémjelzett pártot. Marine Le Pennek személyesen nem érdeke az előrehozott köztársasági elnöki választás, ugyanis ő törekszik erre a pozícióra most már negyedszerre, a következő alkalommal. Őt viszont ezt megelőzően a bíróság tavaly év végén elítélte, tehát megválaszthatatlannak ítélte, és ugyan előre hozták a fellebbviteli tárgyalását jövő év elejére, 26. január-februárra, viszont ha most írják ki újra a köztársasági elnöki választásokat, akkor ő ezen még nem indulhat, viszont a Nemzeti Tömörülés a nemzetgyűlési választások előrehozását követeli, hiszen hogyha ezt a Nemzeti Tömörülés megnyerni, akkor Marine Le Pen miniszterelnök még lehet. Úgyhogy ez még egy elképzelhető forgatókönyv, illetve ők ezt követelik, hiszen 33-35%-kal a felmérések a Nemzeti Tömörülést tartják Franciaország első pártjának. Ugyanakkor ugye a francia választói törvény egy kétfordulós többségi elven alapuló törvény, tehát az, hogyha első fordulóban még elsőként végeznek is a Nemzeti Tömörülés politikusai, még akkor sem biztos, hogy ők nyerik meg a második fordulót.
Jó, de hát azért azt is szem előtt kell tartani, hogy Marine Le Pennek, ha úgy vesszük, nincs esélye köztársasági elnökké válni, hisz van az a francia tradíció, hogy az úgynevezett radikális szélső jobboldali párttal szemben mindig egyfajta egészségügyi kordont húznak fel, tehát innen nézve nincs esélye sem neki, sem Bardellának. Most így a cordon sanitaire néven szokták ezt emlegetni a franciák, vagy köztársasági kör, nem tudom, hogy kell ezt mondani, de hogy a lényeg az, hogy, hogy az úgynevezett radikális pártokat nem engedik a hatalomhoz.
Igen, valóban létezik egy ilyen cordon sanitaire, ahogy ön is említette, egészségügyi cordon, vagy üvegplafon, ha így veszük, végül is ez is megfelelhet kifejezésként. Viszont hát azt is látjuk, hogy egyrészt ez a bizonyos nemzeti tömörülés a nemzeti frontból, mint egy kinőve, ezt a múltat igyekszik maga mögött tudni, teljesen megújulni, teljesen új lendületet, tehát Jordan Bardella megjelenése is ugye ezt mutatja, hogy egy teljesen új figura jelent meg ebben a felállásban, egy alig 30 éves ifjú titán, ugye, és hát sok mindenben próbálják magukat a szélsőségektől, a szélsőséges kijelentésektől távol tartani. Egy ilyen talán Giorgia Meloni stílusú felállásban gondolkodnak, vagy megközelítésben, és hát magukat egyre inkább elfogadhatóvá teszik, nem csak a választópolgárok körében, hanem a politikai palettán is. Immáron republikánus, tehát köztársasági elveknek megfelelő pártként kezelik őket, tehát nem beszélve, hogy 11 millió szavazatot értek el az előrehozott nemzetgyűlési választásokon tavaly, tehát innentől kezdve elég nehéz azt mondani, hogy megint egészségügyi kordont vonnak köréjük, és nem hagyják őket elindulni, erről szó sem lehet. Viszont valóban, ahogyan is említette, létezik továbbra is, ennek különböző megnyilvánulásai léteznek, hiszen az elmúlt néhány hétben a nemzetgyűlésben két alelnöki posztot is kaptak a párt két képviselője, és hát erre fel, ugye felszólalt az Új Népfront, a baloldali Új Népfront egyik zöld képviselője, mondván, hogy hát ez nem járja, hiszen az volt a megegyezés, az a francia jelenlegi demokrácia egyik alapja, hogy egy ilyen szélsőséges pártot nem hagyunk kulcspozíciókhoz jutni. Tehát ez valóban létezik még, ez a hozzáállás, amit ön is említett, de ez egyrészt egyre kevésbé indokolható, egyrészt a szavazók felé, másrészt pedig a demokrácia szabályai szerint ezt már egyre kevesebben, egyre kevésbé lehet elfogadni.
Igen, de hát itt említi ön azt, hogy a szavazók részéről most már, vagy ha azt vesszük, hogy nekik melyek az opcióik, akkor nehéz fenntartani, de hát azt is szem előtt kell tartania egy felelős vezetésnek, hogy a nép hangja nem mindig az Isten hangja.
Igen, igen, ez nagyon jó. Pontosan erről volt szó, és hát valószínűleg pontosan ebből alakult ki ez a rendkívül kaotikus helyzet, ami most már több mint egy éve jellemzi a francia belpolitikát, tehát a 24 júliusi nemzetgyűlés felosztása óta, illetve előrehozott választások óta, hiszen ott mennyiségében, tehát számszerűleg a legtöbb szavazat valóban a nemzeti tömörülésre érkezett, a szavazópolgárok részéről 11 millió. Ugyanakkor az imént említett kétfordulós többségi szavazási rendszer miatt a Új Népfront, tehát a baloldali tömörülés jutott be első blokkként a nemzetgyűlésbe, és Emmanuel Macron elnök ugye egyikből sem nevezett ki miniszterelnököt, tehát az egymást követő Michel Barnier, majd François Bayrou, aztán most pedig Sébastien Lecornu, mind a hárman ugye ezt a centrista, macronista blokkot képviselték, és minisztereik is. Tehát itt van egyfajta arrogancia, illetve a nép szavának a figyelemben nem vétele, ahogy ön is említette. Tehát itt valóban van egy a demokrácia egyfajta megcsúfolása, vagy legalábbis mellékes tényként való kezelése. Tehát itt egy demokratikus válságról is beszélhetünk, tehát hogy a képviseleti reprezentatív demokrácia már nem tükrözi a választópolgároknak a preferenciáit.
Igen, de hát én épp azt mondom, hogy nem biztos, hogy a választók jól döntenek.
Ja, értem. Hát azt nehéz, ez ugye a demokrácia játékszabályaihoz tartozik, hogy ki mire szavaz és miért. Tehát a nemzeti tömörüléssel kapcsolatban az merül fel a legtöbbször, hogy ugye ők még nem próbáltak vezető pozícióban valamiféle újfajta politikát bevezetni, tehát hogy őket még nem próbáltuk ki magyarán, tehát hogy van egy ilyen hozzáállás is, hogy akkor most miért ne jöhetnének ők, hogy kvázi rosszabb nem lehet, mint ezt megelőzően az előző politikai pártok vagy csoportosulások. Ugyanakkor pedig hát senki nem tudhatja, hogy mit hoz a jövő, hiszen a nemzeti tömörülésnek még nincs igazából politikai tapasztalata, Jordan Bardella-nak egyáltalán nincs, illetve hát látjuk, hogy a legtöbb helyi önkormányzatban sem szerepelnek ők, tehát egyáltalán nincs ilyen szempontból politikai hátterük, vagy tapasztalatuk, ami tehát ennyien szólva szükség lenne a jelenlegi válsághelyzetben.
Most működik Franciaország, tehát ügyvezető kormány van, ha jól értem, tehát a miniszterek egészen addig hivatalukban vannak, amíg nem lesz az ő utódjuk, csak hogy meg van kötve a minisztereknek a keze, hogy szoktak fogalmazni, a pecsétek a levegőben vannak, és mindenki lélegzet visszafojtva várja, hogy mi fog történni, vagy megy minden a normális kerékvágásban. Költségvetés elfogadása előtt áll Franciaország is. 31-ig meg kell szavazni a költségvetést, csak hogy ahhoz 60-70 nappal előtte jó lenne látni.
Igen, hát ez erre ugye volt már precedens, az előző évben sem sikerült költségvetést megszavazni december 31-ike előtt. Erre az alkotmány lehetőséget ad, tehát az előző évi költségvetést viszik tovább ilyen esetben, ami hát azért katasztrofális, vagy legalábbis nagyon negatív. Egyrészt a középrétegek járnak rosszul ezzel a húzással, másrészt pedig ugye az a következménye, hogy tovább halmozódik ez a hatalmas adósság állomány, amivel Franciaország már évek óta küzd, és a Covid ezt ugye csak felgyorsította, tehát momentán több mint 3300 milliárd eurós a költségvetési hiány, és a kamatlábak is egyre jobban emelkednek. Ugye azt emlegetik föl az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban ez merült föl, hogy Olaszország megelőzte Franciaországot, illetve negatív értelemben Franciaország megelőzte Olaszországot, tehát sokkal keményebb feltételekkel adnak már csak, vagy vállalják át a hitelt Franciaországtól, mint Olaszországtól. Tehát itt megfordult egy kicsit a történelem kereke, illetve fölcserélték egymást ezek az említett országok. Ez az egyik, a másik pedig ugye, hogy hát költségvetési megszorításokba bukott bele François Bayrou maga is, hiszen itt közel 45 milliárd eurós évi megtakarítást javasolt a nemzetgyűlésnek, illetve a franciáknak, és hát ez egyértelműen népszerűtlen gondolat, és hát ez várható, borítékolható volt, hogy ebbe bele is bukik. Tehát itt tulajdonképpen nem is arról van, nem csak politikai válságról van szó, hanem hatalmas gazdasági hiány, költségvetési hiányról, adósságállományról.
Jó, de hát, hogyha a gazdasági vonalról közelítjük meg, akkor azt is látnunk kell, hogy az elmúlt 50 évben, 74 óta nem igazán volt egyensúlyban a francia költségvetés soha.
Igen. Igen, ez önmagában nem is lenne baj, hiszen Japán is, vagy az Egyesült Államok is számtalan ország adósságot halmoz fel, és ezt görgeti maga előtt. Vagy
nem, csak a GDP 110%-a azért elég magas szám.
Így van, tehát hogy itt az a baj, hogy ez gyakorlatilag exponenciális mértékeket ölt, és itt a hitelfeltételeknek, a kamatlábaknak a változása az, ami a fő problémát okozza, illetve a társadalomra való kihatása ennek, tehát hogy egyre rosszabb körülmények között, ugye a vásárlóerő rohamos zuhanása, az infláció mértékének a növekedése, és hát nyilvánvalóan társadalmi elégedetlenségek, amik ebből következnek. Önmagában az, hogy költségvetést nem fognak valószínűleg megszavazni ugye az év vége előtt, hát ugye látjuk, hogy az USA-ban is ez a bizonyos shutdown, tehát hogy számos ország küzd ilyen jellegű problémákkal. Itt, amit ön is említett, ez ennek a felhalmozódása és megállíthatatlan hógolyóként való növekedése a fő veszélyes tényező. Franciaországban ugye az állam él nagy lábon, ezt mindig elmondjuk, tehát nem az állampolgárok gazdálkodnak rosszul, ugyanakkor azt is érdemes megfigyelni, vagy kiemelni, hogy rendkívül nagy vagyon halmozódott föl az egyes állampolgároknak ugye a megtakarításaiban, tehát nagyon sokan válsághelyzetben ez jellemző, hogy nagyon sokat takarítanak meg, illetve tesznek félre, tehát ez nem folyik vissza a gazdasági folyamatokba, tehát nem költik el magyarán, és hát ez is nyilván blokkol valamiféleképpen, illetve hát azt is látjuk, hogy a társadalmi gazdasági olló milyen mértékben nyílik, ugye a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, és így vetette föl egy Gabriel Zucman nevű közgazdász, Thomas Piketty-nek a követője, vagy ebbe az iskolába tartozó baloldali közgazdász ezt a bizonyos Zucman adót, amelyel az ország 1800 leggazdagabb 100 millió fölötti vagyonnal rendelkező családjának, vagy egyénének a családjának, bocsánat, a megadóztatását. Tehát ő egy 2%-os adót róna ki a 100 millió fölötti éves jövedelemre, amiből az ő magyarázata szerint ezek az érintettek nem éreznének semmit, hiszen ez minimális összeget jelent ahhoz képest, hogy milyen hatalmas vagyonról van szó, illetve hát ezek az állampolgárok ugye gyakorlatilag nem vesznek részt az adóterhekben úgy, mint a többiek, mint honfitársaik, hiszen offshore cégekbe vagy holdingokba folyik be ez a hatalmas vagyon, tehát gyakorlatilag nem is adóznak, és a társadalmi igazságtalanságnak ez egy eklatáns példája, és ezt a Zucman adót a franciáknak közel 80%-a támogatná, azonban a macronista liberális gazdasági megközelítés ezt egyértelműen elveti, mondván, hogy nem akarnak újabb adót bevezetni, hiszen ez rendkívül népszerűtlen.
Románia esetében többször elhangzik Németországgal kapcsolatban az, hogyha a német gazdaság tüsszent, akkor a román gazdaság influenzás lesz. Most Franciaország esetében az Európai Unió második legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát az unió szempontjából egy nagyon fontos ország, eurozóna tag, az Európai Unió harmadik legeladósodottabb országa, ahogy ön is említette, Olaszország, Görögország és Franciaország, vagy Görögország, Franciaország, Olaszország, itt most a sorrenden vita van, a GDP 114%-a a szuverén államadósság. A mostani politikai válság, vagy politikai bénultság, most nem tudom, hogy kell ezt, mi a jobb megnevezés, az mit eredményez Európai Uniós szinten?
Hát egyrészt az, hogy ha kitágítjuk valóban ezt a megközelítést, akkor láthatjuk, hogy vannak olyan politikai elvárások a szavazó polgárok részéről, tehát a politikai preferenciák nagyon sok állam esetében jobbra tolódnak, tehát ezt láthattuk a Melonit megválasztó olaszoknál, láthatjuk az AfD különböző tartományokban való előretörésében Németországban, több államban, tehát ez egyértelművé válik, Hollandiában, svédeknél, tehát igen. A franciáknál ezt a bizonyos üvegplafont, amit már az előbb említettünk, nehezen tudta áttörni a nemzeti tömörülést, tehát lehet, hogy itt e felé mutat ez a kvázi fejlődés, akkor is, ha ez most egy negatív vagy egy válság helyzetet okozott. Illetve hát itt én úgy értelmezem, hogy ennek a makronista se jobbra, se balra politikának az érthetetlensége, illetve arroganciája juttatta el az országot ebbe a helyzetbe. Egyrészt ugye a Covid alatti gazdaságpolitika ezzel a mindenáron jelszóval, amiért többek között Bruno Le Maire akkori pénzügyminiszter is felelős, akit egyébként most Sébastien Lecornu a 14 órás kormányában védelmi miniszternek nevezett ki, és többek között ez robbantotta ki ezt a botrányt, ami a kormány bukásához vezetett. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy itt valószínűleg egy ilyen zsákutcába vezette a makronizmus az országot, ami érthetetlenné tette a franciák számára a demokrácia jobb-bal váltó gazdaságához szokott menetét. Tehát itt valószínűleg egy ilyen fajta visszatérést tudunk elképzelni, vagy valamiféle megoldás kéne, illetve hát Európára visszatérve, vagy kitágítva ezt a spektrumot, tehát azt is mondhatnánk, hogy itt a demokrácia válsága, a képviseleti, reprezentatív demokrácia válsága, ez valószínűleg több országra is, vagy akár egész Európára is érvényes megállapítás lehet. Tehát valamilyen más módozatokat kellene találni kollektíve, illetve egyenként a különböző államokban a nép szavának az érvényre juttatására. Tehát láthatjuk, hogy már ezek a választások önmagukban nem elegek, rendkívül vesztett a presztízséből a politikus, mint olyan pozíciója, a technokrácia elleni felháborodás egyre nagyobb, és ezt akár az EU-ra is ugye el tudjuk mondani. A szuverenitás követelése az egyes államok részéről versus föderális megközelítések, tehát számtalan olyan dolog kerül elő, ami akár egy kis laboratóriumot jelenthet, ugye, ami a franciáknál zajlik, azt akár intőjelnek is vehetjük, ugye, hogy a 18. század végén Batthyány Lajos írt, hogy vigyázó szemetek, Párizsra vessétek. Most talán ez akár vonatkozhat a mai politikára is, hogy azért nem lehet játszadozni a választópolgárok preferenciáival, tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a nép milyen irányba szeretné a jövőjét elképzelni.
Zárásként milyen lehetséges forgatókönyvek állnak most Emmanuel Macron előtt? Arról ugye beszéltünk, hogy a lemondás az a legutolsó forgatókönyv, de hogy ezzel számolni nem kell. Én arról olvasok, hogy lehetősége van, vagy ott lebeghet opcióként előtte egy átmeneti kormánynak a kinevezése, ott van a köztársaságiakkal való szakítás, és hogy kénytelen lehet akkor előrehozott választásokat is kiírni, vállalva, hogy Le Penék ők megerősödnek, és a harmadik forgatókönyv egy nemzeti egységkormánynak a létrehozása. Ön melyiket tartja a legvalószínűbbnek e három közül?
Hát kezdjük a legutolsóval, a nemzeti egységkormányra én semmilyen esélyt nem látok. A francia politikai élet hagyományosan nem úgy alakult, hogy kompromisszumra hajló pártokról lenne szó, ez igencsak kizárt, ezt láttuk az elmúlt közel másfél évben is, ugye az új nemzetgyűlésben a három blokkos rendszerben képtelenek voltak egymással megegyezni, kompromisszumra jutni a különböző blokkok, illetve pártok, tehát ezt én nagyon nehezen látom kivitelezhetőnek, nem is tudom, milyen formában lehetne ezt megvalósítani. Ugye Macron elnök erre szólította föl kezdettől fogva a pártokat a nemzetgyűlésben, ez nem jött össze. A másik esetleges lehetőség az a úgynevezett szakértői kormány, amiben ugye Olaszország már igencsak jártas, ennek volt egy ilyen olasz példája, amiből végső soron a Meloni féle rendszer ki is nőtt, illetve ennek a tapasztalataiból Giorgia Meloni maga is nagyon sokat tanult, és azóta is ebből építkezik, tehát ez például egy lehetőség lenne, bár már a Michel Barnier-féle kormányt is egy ilyen kvázi szakértői kormánynak nevezték, nem tudom, hogy ki lenne az a szakértő, vagy ki lehetne az a szakértő, aki egyáltalán elvállalná ebben a helyzetben ezt a pozíciót, hiszen ez egy rendkívül visszavirágéletű pozíciót juttatna a számára, illetve lejáratná magát, adná magát az az ember, aki szakértőként vagy politikusként most ezt elfogadná. Az előrehozott nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatban pedig azt gondolom, talán ez lesz az elképzelhető forgatókönyv, és még egyszer elmondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a nemzeti tömörülés ebből egyértelmű győztesként kerül ki. Nem csak azért, illetve nem elsősorban azért, mert ez az egészségügyi kordon talán továbbra is bizonyos helyeken fölütné a fejét, hanem ne felejtsük el, hogy Franciaországban 36 ezer önkormányzat létezik, ezt egyszerűen nem képesek a franciák adminisztratíve leegyszerűsíteni ezt a rendszert. Vannak reformok, de továbbra is 36 ezer önkormányzat van, és ezeken az önkormányzati szinteken a nemzeti tömörülés szinte egyáltalán nincs pozícióban. Azt hiszem, hogy összesen 10 olyan város van Franciaországban, ahol egyáltalán ők vannak polgármesteri pozícióban, tehát nincs igazából bázis az országon belül, tehát emberanyag hiányban is szenvednek. Egy kicsit fel is lélegeztek, amikor az előző júliusi nemzetgyűlési választásokon nem ők nyertek, hiszen nem voltak készek. Mondjuk azóta eltelt több mint egy év, de nem vagyok benne biztos, hogy egyértelmű lenne most a nemzeti tömörülés számára ez a kormányhoz jutás.
Az önkormányzatoknak az irányítása az érthető. Mennyire széttöredezett Franciaország lakossága, az ő politikai opcióik, irányultságuk? A felméréseket, azokat látjuk, hogy mekkora Macronnak az elutasítása, mekkora Le Penéknek a támogatottsága. Ezek felmérések. Milyen a hangulat?
Igen. Hát rossz, hogy képzelheti. Tehát mindazonáltal láthatjuk, hogy ez a bizonyos általános blokkád, amit ugye egy civil társadalmi indítványból nőtte ki magát valamiféleképpen, eddig 3 ilyen nap volt, amikor a franciák kvázi blokkád alá vették a saját országukat, általános sztrájkot meghirdetve. Hát ez volt egy komolyabb nap, amikor nagyon sokan kivonultak az utcára, de azt hiszem, hogy a legutóbbi esetben 100 000-en sem.
Hát tehát, az franciaországi szemmel nézve az nagyon kevés.
Így van, ez nagyon kevés. Ha csak a 2018-as sárga mellényes megmozdulásra gondolunk, ahhoz képest is nagyon kevés. Nem csak az adott napon mért számadatok tekintetében, hanem ennek nem látom a kitartó mi voltát, tehát nincs folytatása, hiába vonulnak ki az utcára, ezt nem tudják életben tartani, illetve hát különböző politikusok, így többek között Jean-Luc Mélenchon például, ugye az engedetlen Franciaország részéről próbálja meglovagolni, próbál ebből tőkét kovácsolni a saját pártja, illetve a saját maga részére, mint leendő köztársasági elnök jelölt. Tehát a franciáknál a felháborodás az mindenképpen jelen van. Most ezt a jelenlegi 14 órás kormányt elképesztő döbbenettel fogadta a francia közvélemény. Egyrészt ugye vaudeville-nak, tehát bohózatnak nevezték, és hát úgy érzik, hogy teljesen, bocsánat a triviális kifejezésért, de hülyének nézik őket, tehát hogy ők nem erre szavaztak, és a macronizmusnak az arroganciáját jellemzi, hogy a most már olyan minisztereket neveztek ki, akik jó pontokat szereztek az elmúlt Macron éra jó néhány évében, ugye 2017 óta, amióta először köztársasági elnök lett, és hogy kvázi ezt megjutalmazván most akkor végre kinevezték őket minisztereknek, tehát tényleg egy fedó bohózathoz hasonlít az egész, de persze senkinek nincs kedve ezen nevetgélni, hétköznapi szinten pedig hát érezhető ugye az áremelkedések egyértelműen, illetve hát a GDP mérőknél láthatjuk ugye a vásárlóerő gyengülését, és főleg a félelem a jövőtől, tehát nem beszélve arról, hogy ugye ehhez még csatlakozik a Macron által rendkívül erősen támogatott haderő, illetve védelempolitika, amire viszont milliárdokat szeretnének költeni, ugyanakkor az egészségügyi ellátás, az iskolák helyzete, a szociális háló egyre gyengül. François Bayrou ugye azt javasolta, hogy legyen egy egész befagyasztott év, amikor semmilyen költséget az állam nem fog állni. Tehát ezek nagyon súlyos és komoly következményeket jelentenek az állampolgárok hétköznapjaira is.
Csepeli Rékának, az NKE és a Sorbonne oktatójának köszönöm, hogy itt volt a mai Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük. A viszonthallásra.